Ez az Agape Plus Podcast. Szemkő Júlia vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretett kapcsolat, isteni lehellet, kiáradás, az Úr ereje. Ábrázolják lángnyelvként, szélfújásként, galambképében. Számtalan formában találkozhatunk vele a művészet történetben és az irodalomban is, mégis talán a legnehezebben megfogalmazható személye a Szent Háromságnak, a Szent Lélek. Pünköst közelettével Bácskai Károly evangélikus lelkésszel és Berán Ferenc plébánossal megpróbáljuk értelmezni, közelebb hozni, megismerni a harmadik isteni személyt, a Szent Lelket. Hadd kezdjem egy személyes kérdéssel. A Szent Háromság személyei közül ki áll Önökhöz most a legközelebb?
Ha ezt úgy értem, hogy ez a kérdés, ami egy nagyon jó kérdés, megtapasztalás szempontjából, akkor a Szentlélek. Hiszen amit az Istenből megtapasztalunk, azt a Szentlélekben tapasztaljuk meg. Az Atya a Fiú által cselekszik a Szentlélekben. Mi a liturgiában mindig az Atyát szólítjuk meg, a Fiú által a Szentlélekben. Tehát amit megtapasztalunk az Istenből, azt a Szentlélek erejében tapasztaljuk meg. Tehát ilyen szempontból ő áll, már a Szentlélek áll hozzám a legközelebb, de nem róla gondolkodok a legtöbbet, hiszen minden nap szentmisét mutatok be, és az evangéliumból indulok ki, és az evangéliumban pedig hát Jézus áll előttünk. Tehát Jézusról gondolkodok, ilyen szempontból ő áll hozzám közelebb, mert megpróbálom ugye elgondolni, hogy az adott helyzetben Jézus mit tett, hogyan lehet összekapcsolni ezt a mi hétköznapi életünkkel, egy plébáni életével, egy naponta templomba járó embernek az életével, vagy egy olyan ember életével, akinek gondja problémája van, és azért jön a reggeli szentmisére, hogy megoldást találjon. De amit megtapasztalok az Istenből, az a Szentlélek erejében történik. Tehát ilyen szempontból, más szempontból meg ő áll hozzám közelebb.
Tehát a gyakorlatiasabb szempontból Ferenc atyához Jézus, de a lélek szempontból pedig a Szentlélek.
Igen, tehát hogyha van egy ötletem, például, hogyha ön föltesz egy kérdést, és én erre válaszolok, és ez a kérdés az váratlanul ért, mondjuk. Tehát ezzel nem gondolkoztam még, és ha arra választ adok, és jó választ adok, akkor azt én a Szentlélek ötletének tartom. A kegyelem kiáradásának, és a Szentlélek adta az ötletet, hogy ezt mondjam, vagy ezt válaszoljam.
Számomra az Atya és a Fiú személyesebb, de a Szentlélek lelkesebb. És csatlakozom Ferenc atyához, hogy talán a Szentlélek áll a legközelebb hozzám, azért, mert neki köszönhetjük a hitünket, neki köszönhetjük az egyházat. Voltak éppen az, ami Pünkösd után történt, hogyha történetileg tekintünk végig immár az egyháznak az életén, mind-mind a Szentléleknek köszönhető. Vagyis, hogy mi most itt ülünk egymással, beszélgetünk keresztényekként, riporter, pap, lelkész, anélkül, hogy a Szentlélek Úristen ne munkálkodna, nem történhetne meg. A Szentlélek az, aki egységbe foglal mindent, és nem véletlenül használtam ezt a névmást, hogy aki, hiszen ő személy azért, és nem ami, hanem aki. Noha visszakanyarodok ahhoz, amivel kezdtem ezt a rövid gondolatmenetet, mégis egy atyára, egy fiúra könnyebb személyesen gondolni. Kevésbé elvont az ő személyük, a Szentlélek, mint személy, akit akinek nevezünk, nehezen közelíthető meg. És mégis ő van a legközelebb hozzánk, nem csak történetileg, hanem teológiailag is abban az értelemben, hogy ő az Atyának és a Fiúnak a lelke.
Hogyha már a történetiségéről beszélünk, amíg az Ószövetségre tekintünk, tehát hogyha mondjuk nézünk egy ilyen kronológiai ívet, ott még nem tudunk beszélni Szent Lélekről, ugye?
Hát lélekről beszélhetünk, hiszen a teremtés történetben itt te lelkész úr vagy ennek a szakavatott mestere, a Ruach Jáve, az Istennek a lelke, az ott lebegett a vizek fölött. Nem tartották személynek az Ószövetségben, hanem Istennek tulajdonképpen egy tulajdonságának talán. De megjelenik. És az Ószövetség üdvösség történetét nézzük, akkor ott abban vannak olyan fordulatok, hogy amiben nem írja azt, hogy ez most a Szentlélek volt, de megjelenik a léleknek hatása. Akkor valakinek egy gondolata támad például, fölismer valamit, akkor azt az én megközelítésem alapján, hogy azt mondom, hogy azt a lélek adta a profétáknak például az ajkára a szót, tehát Izaiás proféta, amikor beszél, akkor az Úr lelke irányítja, vezeti. Hát ugye az Új Szövetségben, amikor is elkezdi a messiási működését, akkor Izaiás profétát idézi, hogy az Úr lelke rajtam, azért jöttem, hogy örömét vigyek a szegényeknek. Tehát ott is megjelenik a lélek.
Olyannyira, hogy ha szűkebben keresztény szempontból szemléljük az Ószövetséget, mivel a Szentlélek az Atya lelke is, nem az Új Szövetséggel egyidős, vagy ilyen értelemben a történelem egy bizonyos időszakában létesül a Szentlélek, hanem ő Istennel egy. Ebből eredően ott van a teremtés hajnalán, ott van, ahol Isten jelen van. Nyilván a keresztény szóhasználatban mondjuk, hívjuk őt szent léleknek, de ebben a szent sem olyan szakrális értelmet hordoz, mint ahogy talán első pillanatban gondolunk arra, hanem az Istenhez való kötöttséget, az istenszerűséget, és ilyenként mindenütt, ahol az Szent Háromság egy igaz Isten megjelenik, legyen az Ószövetség, legyen az Új Szövetség, keresztény értelmezésben együtt van az Atya, a Fiú és a Lélek, vagyis teremtésben a Ruach Yahweh, amely aki lebegett a vizek felett, és életre dédelgette a világot, hogy úgy mondjam, a Szentlélekkel azonosítható. Az a lélek, akiről Atya az imént említést tett a proféta szava nyomán, keresztény értelemben a Szentlélek volt. És ezt a lelket ígéri Jézus az övéinek, és ez a lélek árad ki pünköstkor, és akkor, amikor Jézus történeti értelemben már nincs az övéivel, akkor az ő lelke, az Isten lelke, Krisztus lelke építi tovább az egyházat, a tanítványi közösséget, a kereszténységet.
Ha ehhez kiegészítésképpen mondom, egy kicsit közelebb hozva ezt, mondjuk az én életemhez, a lélek megtapasztalását, hogyha valamire készülök, és nem tudom pontosan az, hogy a kérdése mi lesz, vagy egy nehéz helyzetben vagyok, akkor az eddigi tapasztalataim alapján akkor tudtam jól válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy azt elmondani, amit nem tudtam megfogalmazni, leírva önmagam számára, de bennem volt, hogyha az Isten közelébe érzem magam. Tehát ilyenkor nem nagy sebességgel próbál könyveket olvasni, és adatokat gyűjteni, vagy teológiai tudásban elmélyülni, hanem egyszerűen félrevonulok, és megpróbálom átélni Istennek a jelenlétét. És ez az Isten ez való közelség, ez egyrészt meg is nyugtat, hogy biztosan tudok róla beszélni, hát érzem a közelségét. Másrészt pedig, hogy meg tudok fogalmazni olyan dolgokat, amiket korábban nem tudtam. Bennem volt, tehát nem egyszerűen úgy vagyok az Isten szócsöve, hogy olyan dolgokat mondok, amik azt se tudom, hogy mi pontosan, de bennem volt, de az, hogy meg tudtam fogalmazni abban a helyzetben, ott a léleknek a segítségére van szükség. És én így tapasztalom meg a lelket, és szinte minden nap megtapasztalom a léleknek a hatását. Nem mindig adok neki hálát ezért, de az Isten közelségben, vagy a csendben, vagy a belső nyugalomban, amit áttélek, igazából az ő gyümölcseit élvezem a lelkem mélyén, és ez indít arra, hogy megszólaljak, és aztán valamit mondjak, és nem is izgulok azért, mert én bízom abban, hogyha tényleg az Isten közelében vagyok, akkor az ő szavát tudom közvetíteni mások felé.
Hagynia kell az embernek, hogy meghallhassa?
Én ezt nem a fülemmel hallom. Nehéz ezt kifejezni, de azt érzem, hogy a közelemben van.
És Isten. Milyen érzés?
Megnyugtató érzés. Megnyugtató érzés. Én gondolom, hogy a vértanúk is az első századokban valami hasonló érzést éltek át. Nem tudták azt, hogy mi hogyan fog történni, hogy el tudják-e viselni a szenvedést, de az Istent a közelében érezték, akkor ez megnyugtatta őket. És akkor arra gondoltak, hogy lesz erejük ahhoz, hogy tanúságot tegyenek a hitükről. Nem is biztos, hogy szó van, hanem úgy, hogy bátorságban vagy kiállásban. Tehát én azt hiszem, hogy így tapasztalható meg a lélek, és hogyha ezt összekapcsoljuk az Ószövetséggel, és ilyen szempontból olvassuk, hát állandóan érezhetjük azt, nem csak a profétáknál, hanem más egyéb személyeknél is, hogy amit mond, az persze az ő gondolata, de nem ő indította őt erre, hanem a Istennek a lelke. Most ezt a szót használom, hogy az Ószövetség ezt használja.
Ahogy felkentek.
Igen, lélek által, igen, felkentek. Persze előfordul az, hogy vannak olyan különleges események, amikor nem a hétköznapok csendjében tapasztaljuk meg Isten jelenlétét, annak a indítatását a szóra, vagy a cselekvésre, hanem amire külön kell készülnünk, egy nagy esemény például. A pünkösd előtt állunk, de nem csak ez, hanem az egyház döntés előtt áll, vagy egyház vezetői döntések előtt állnak. Választani kell egy zsinatot összeívni, vagy egy plébániai zsinatot összehívni, és színódust összehívni, vagy egy, akár egy képviselőtestületi ülést is összehívni, ahol valamit el kell dönteni, irányt kell adni a plébánia hívei számára. Akkor ott nem szabad teljesen ráhagyatkozni a lélekre. Olyan szempontból azt végig kell gondolni, pontosan megegyeztetni kell. De a megfogalmazásnál az adott pillanatban az ember mit mond, hogy mond abba, én azt hiszem rá kell hagyatkozni a lélekre.
Az jutott eszembe itt, atya, szavait hallgatva, hogy egy testületi ülésen vagy egyéb olyan összejövetel során, amely mindenféle intézményben szokásos, világi egyházi intézményekben a menedzsmentnek a része, a fenntartáshoz szükséges. Világi döntéseket kell hozni, villanyszámla, egyebek, rezsi, de a keresztény döntések annyiból lehetnek mások, hogy kérhetjük egyrészt az Isten megvilágosító erejét ezekhez a döntésekhez, amikor a szakmai felkészültségünk vizsgázik ugyan, de ha hiszünk, akkor mint hívő szakemberek vagyunk együtt, és a világi tudományunk, a civil tudományunk kiegészülhet a Szentlélek bölcsességével, iránymutatásával, erejével, ahogy atya is utalt rá, és lélekben megújulva tudjunk testvérként aztán tovább lépni.
Mi ez a bölcsesség? A Szentlélek bölcsessége, ez micsoda?
Így önmagában véve kétféleképpen lehet fordítani, ha már nyelvtanozunk egy kicsit. Bölcs a Szentlélek is. Ez egy szubjektív bölcsessége, de lehet objektív módon fordítani, akár ha a bibliai nyelveket, mondjuk görögöt, utána a latint is alapul veszük, az pedig a Szentlélektől kapható bölcsesség. És mind a kettő jelen van abban, amit Szofiának, bölcsességnek nevez az Új Szövetség. Egyrészt maga a Szentlélek, isteni bölcsességgel rendelkező személy, másrészt azonban bölcsé teszi az együgyűt, vagyis a hívő ember anélkül is képes lehet keresztény értelemben megfontoltságra, higgadságra, indulatmentességre, szeretetre, elfogadásra, hogy túlzottan képzett lenne. A tanulatlan ember is lehet a lélekben bölcs ember. Sokszor hivalkodunk az iskoláinkkal, de nem vagyunk bölcsek. Az egyszerű ember, a földműves is annak idején bölcs volt a maga hívő módján, lehet, hogy az iskolázottsága alacsonyabb volt, de eligazodott a világban, megértette a mellette élőket, mégpedig ilyen alapon hitt, remélt, szeretett, bízott, egyszerű volt. Ma talán az ilyen egyszerű hívő emberek kora lejárt, de szerintem nem lenne baj, hogyha fölelevenedne a hitnek ez a változata, amikor a Szentlélek által tud bölcsebb lenni a világ, és nem feltétlenül az anyagi meg a tudományos megfontolások mondanák ki az utolsó szót.
Tehát az egyszerű ember, egyszerű gondolkozású ember nagyon nagy kincs. Azok az emberek, akik csak úgy bonyolultan tudják elmondani a gondolataikat, azok nem tudnak igazán hatással lenni a környezetükre. Az igazi nagy tudású emberek, a nagy emberek, azok a bonyolult dolgokat is nagyon egyszerűen tudják elmondani, azért, mert egységben látják a dolgokat.
Volt arról szó, ugye, hogy inkább lélekről beszélünk, amikor az Ószövetségben tárgyaljuk ezt a témát. Ha lehet egyáltalán így fogalmazni, mikortól datálható az, hogy a Szent Lélekről ebben a szóban, ebben a kontextusban, amit most mi Szent Lélekként használunk, beszélhetünk?
Hát Jézus megígér, hogy elküldi a Szent Lelket. Amikor erre reflektáltak, mert amíg nem
az utolsó vacsoránál.
Utolsó vacsorán. Igen. Amíg nem árad ki a lélek, nem élték át Pünkösdnek az élményét, addig nem tudták értelmezni Jézus szavait. De abban a pillanatban, amikor ott egy csoda történt, létrejött az egység. A megosztottságban létrejön az egység, akkor azt a lélek erejének tulajdonították. Tehát akkor születik az egyház, amikor ezt megtapasztalják, és erre reflektálnak. Tehát megtapasztalták, és aztán visszaemlékeztek Jézus szavaira, és azt mondták, hát, hogy eljött a lélek.
Jézus Krisztus megígéri az utolsó vacsorán
Igen. A
Szent Lelket. Viszont már Szűz Máriának is ugye a Szent Lélek által fogan fiút szül. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelése történik, akkor is ugye ott van a Szent Lélek. Olyan, mint hogyha a Szent Lélek így végig ott lenne, de valahogy sosem szorul tisztázásra. A lélekről is végig szó van az Ószövetségben, de valahogy ugye, mint hogyha annyira magától értetődő lenne, hogy nincs egy tételmondat leírva.
Azt, hogy egy Isten van, és az egy Istenben három személy van, azt nem akkor, hanem évszázadok múlva a zsinatokon, a nikaiai zsinaton, meg a későbbi a Konstantin és Ápoly zsinaton fogalmazzák meg. Tehát az, hogy egy Isten van, és az Atya is Isten, a Fiú is Isten, és a Szentlélek is Isten, tehát ez a legnagyobb, hát gondolkodóknak. A Szent Ágostán nagyon sokszor így ábrázolják, hogy hát a hallgatók nem látják, amit mutatok, hogy a három ujját így
a kopogtatja,
igen, a homlokát, hogy ez a három hogy fér a fejében. Tehát a Szent Háromságban gondolkodott. Tehát ez egy, mondom, egy tudás is kellett. És Jézus korában, hogy a személy szó az ismeretlen volt. Tehát a személy az egy elvont fogalom. Tehát ez a harmadik isteni személy, ezt nem lehetett így megmagyarázni. Azt, hogy ő is Isten, azt igen, de akkor milyen értelemben, vagy hogy Isten? Az kellett, hogy különbséget tegyenek lényeg és személy között. És ahogy a zsinat tanítja, hogy ugyanazt a lényeget, az úsziát, ugye három személy birtokolja. Na de ezt egy apostol nem értette volna. Ő csak azt érezte, hogy történt valami, és Jézus pedig, ahogy beszél a Szentlélekről, nem gondoltak arra, hogy most személy. De az, hogy ami isteni erő, vagy nem tudom, hogy ezt meg viszont megtapasztalták. És később reflektáltak arra, hogy személynek tekinthető. Személy volt akkor is. De az, hogy személy, ugye azt később meg kellett fogalmazni, és ahhoz nagyon okos emberek kellettek, akik, mondom, nem is az Ószövetség, Újszövetség terminológiájával, hanem felhasználva a görög filozófiát határozták ezt meg.
Mondunk néhány pontot a személyiségre.
Voltak éppen az operatív isteni cselekvés maga a Szentlélek, vagyis a cselekvő Isten, Deus in actu, így mondjuk latinul, aki cselekszik, amikor munkában van, és ezért szövi át, ahogy Júlia említette, az új szövetséget, akár Mária fogantatásától Jézus elfogadásáig, vagy megkereszteléséig végig követhető a Szentléleknek a munkája, a nyoma az új szövetségi eseményekben, és az ószövetségi eseményekben is, csak ott Isten közvetlenebb módon hatékony, és cselekszik, és cselekvő. Gondoljunk a zsoltárokra, jó pásztor, olyan, mint egy pásztor, bizonyos formákban vezeti a népét. Az új szövetségben pedig ez az isteni vezetés, az Istennek a gyakorlati jelenléte fejezhető ki a Szentlélek szerepével, fogalmával, személyével, későbbi megfogalmazásban immár személyével. Tehát a mindenütt jelenlévő, de kiszámíthatatlan, az eseményekbe beavatkozó, az ember életét átszövő, a csodákat is kísérő Isten jelenség lehet a Szentlélek, és így szinte természetes, hogy minden, ami isteni eredetű, Istennel kapcsolatos, mi több az értelmét, a megvalósulását Istennek köszönheti Jézus születésétől kezdve számos új szövetségi eseményig, valami módon a Szentlélekkel kapcsolatos, fogantatott a Szentlélektől, valljuk a hitvallásunkban. Tehát az Istenhez van köze. És itt nekünk nem az a feladatunk, hogy megfejtsük a titkot, hogy a három hogy lehet egy, az egy meg hogy három, ha a Szent Háromságról gondolunk, hanem hogy elfogadjuk az Isten cselekvését. Áhítattal higgyük, hogy ott igen, Jézus Krisztus születésénél, az új szövetségi események sorában az Isten cselekszik, cselekedett, cselekszik, mind máig a lelke által.
Ugye a Szentírásban két fogalmat és tulajdonságot találunk a Szentlélekre. Az egyik az a paraklétosz, amit sokféleképpen lehet fordítani, lehet ügyvédként fordítani, lehet szószólóként fordítani. Tehát aki megszólal bennünk, aki egyrészt az Atya üzenetét közvetíti felénk, mi szószóló, de úgy is lehet, hogy aki, amit az előbb próbáltam elmondani, aki megszólal bennünk, tehát ott van az üzenet, de aki segít minket, hogy a gondolatainkat megfogalmazzuk. Egy ügyvéd. A másik pedig a pedagógus, tehát a tanító, aki elvezet minket az igazságra. Előbb kérdezte Júlia azt, hogy milyen tulajdonságai vannak a Szentléleknek. Hát ez a kettő, ez más is, de mind a kettő benne van a Szentírásban. Tehát az, hogy szól hozzánk és bennünk, általunk, és képviseli az ügyünket, másrészt pedig ez, hogy mint pedagógus vezet minket. Nem engedi azt, hogy tévútra jussunk. És ezért van az, hogy katolikusok, amikor azt mondjuk, hogy a pápa vezetése egy zsinat összejön, és valamit kimond, ugye akkor nem tévedhet. Azért nem tévedhet, mert a Szentlélek vezeti. Mert a pedagógus vezeti. És most nem hétköznapi dolgokra beszélek, hanem amikor exkatedra valamit kimond. Az egyház persze a 20. században egy ilyen volt, a 19. században két ilyen dogma volt, amire azt mondjuk, hogy tévedhetetlen, és ezek Szűz Máriára vonatkoztak. De ott bízunk abban, hogy a pedagógus, aki minket tanít, nem téved, és amit az egyház egy közösségben val és mond, ugye akkor az igaz.
És hogy kiegészítsem ezt a nagyszerű gondolatmenetet, még tegyük hozzá, vagy tegyem hozzá, hogy a paraklétosz, ahogy atya említette, és maga a paraklészisz görög szó, emellett, mindemellett, amit hallottunk, vigasztalót is jelent. Tehát közbenjáró, vezető, tanár, és vigasztal is. És mutassanak egy olyan ügyvédet, aki nem csak nagyszerű ügyvéd, de még meg is vigasztal. Egy olyan pedagógust, aki nem csak bevasalja a matek példát, de még meg is vigasztal. Úgyhogy a vigasztalás lelke a Szentlélek. Egyszerre vigasztal, egyszerre közben jár. Számos olyan tulajdonság, amely részleteiben megközelíthető, de így egységesen már Istenre jellemző minőséget képvisel, és szüksége van az embernek ezekre a tulajdonságokra, úgy is, hogy a Szentlélektől kapja, és aztán maga is igyekszik a lélek gyümölcsét teremni ebben az értelemben, de úgy is, hogy nem rendelkezik vele. Hát számos esetben kapjuk magunkat azon, hogy nem vagyunk jó pedagógusok. Családon belül nem hivatásszerűen beszélek. Édesanyák, édesapák, gyereknevelés. Azután papok, nem tudunk jól vigasztalni, nem olyan válaszokat adunk a Szent Jónás alkalmával, a beszélgetések alkalmával, és ügyvédként pedig nem tudjuk úgy képviselni mások vagy a magunk ügyét, nem vagyunk elég bölcsek, hogy újra a bölcsesség szót említsem. Tehát nagyon összetett a Szentlélek szerepe, és szinte kívánja a ráhagyatkozást a hívő embertől. Ne a maga tudományában bízzon, hanem bízzon Istenben.
Megkapjuk a Szent Lelket, vagy a Szent Lélek van, és az a kérdés, hogy felismerjük-e?
Azt, hogy felismerjük-e, utólag ismerjük föl. Például mondok egy konkrét példát. Én minden nap megérzem a hatását. Tegnap bejött egy asszony, hát már régen nem volt, és hát volt egy kis konfliktus közöttünk, mert kiderült, hogy amit adtam, azt nem arra használta föl, amiért hát nagyon kért, hogy adjak neki, és amikor kimentem, láttam azt, hogy a barátjával sörözgetett ott a Kolosi téren, és közben a gyerekekről beszélt, hogy éheznek meg minden. Hosszú időn keresztül nem jött. Nem mert jönni szerintem. És tegnap bejelentkezett, mondta, hogy jön, és hát gondoltam magamban, azért szembesítem őt a valósággal. Megint a gyerekekről beszélt, hogy most ez nincs, meg az nincs, meg amaz nincs. Úgy elmondtam a véleményemet, meg a tapasztalatomat is így róla, nem csak azt az egy alkalmat, hanem a korábbiakat is. De éreztem, hogy itt nem a lélek szól belőlem. Én mondom a saját igazamat, ami igaz, de a Jézus nem ezt tenni, hanem valahogy segítene rajta. És akkor már elhatároztam magam, hogy odaadom azt, amit kér. Először hezitáltam magamban. De mivel én harcias voltam vele szembe, és hát szembesítettem a tényekkel, tehát éreztem, úgy fog elmenni, hogy lehet, hogy a kezébe lesz, amit kért, de nem lesz boldog, én sem leszek boldog, mert ez a találkozás nem igazán sikerült. És akkor nem tudtam más csinálni, gondoltam, amit egy szavakban nem lehet ezt kifejezni, hogy megsimogattam a kezét. És ez olyan volt, mint egy áramütés neki. Mert érezte azt, hogy a kemény szavak mögött az én látom az ő helyzetét, és nem is ezt akartam mondani talán, de ezt ki kellett azért mondani. Nem találom a szavakat, hogy hogyan mondjam el neki, hogy tartson ki egy férfi mellett a két gyerek miatt, és hogy vállalja ezeket a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, és azért jöhető, csak az igazat mondja, és ne arra, ami esetleg a férfi kényszeríti. De ez, hogy megérintettem őt, a kezét is, meg aztán a homlokát is, ezzel ezt feloldottam, ezt az ellentétet, és megkönnyebbülve ment el, és én is egy belső, hát egy katartikus élménnyel maradtam ott, mert nem az volt, hogy jó, adtam valamit, de pont a szeretetet nem adtam. Tehát én úgy gondolom, hogy az a pillanat, amikor én rájöttem arra, hogy most elkezdek magyarázni, de hogy én azért szeretem őt, mert hát ő is Isten gyermeke, meg hát rászól a szeretetre, ezt elkezdem magyarázni, nem tudom közvetíteni a szeretetet. De azáltal, hogy megérintettem a kezét, és a homlokát is megérintettem, ezáltal ezt a szeretetet közvetítettem. Például én úgy gondolom, hogy ebben a szavakban nem is kifejezhető cselekedetben ebben a Szentléleknek az ereje volt. De tudok sok ilyen példát mondani.
És milyen érdekes, hogy pont a kézrátétel a történet akkor, amikor a Szentlélekről beszélgettünk.
Igen. Én ezt nem kapcsoltam össze pünkösdel meg ezt a mai beszélgetéssel se, de valami történt.
Bizony nem úgy érdemes gondolkodni kizárólag a lélekről, minthogyha szó lenne, vagy ahogy Jézus mondja, szél fúj, amerre akar, tehát valamiféle levegőhöz, légmozgáshoz hasonló, hiszen a pneuma szó is ezt jelenti, nem véletlenül galamb formájában ábrázolják, amelyik rászáll az emberre, hanem egy gesztusban, egy mozdulatban, egy mosolyban, egy érintésben, amiben, ahogy atya fogalmazott, erő van, amely képes vigasztalni, vigasztalás lelke, erőt ad, ahol valaki meggyengül, az erő lelke, a tanács lelke, valaki bizonytalan, és talán mondunk egy jó szót, olyan módon, amelyről nem is gondolnánk alkalmasint, hogy éppen a léleknek lesz az eszköze, vagyis a lélek mindenütt van, mindenben lehet, hogy így mondjam, omnipotens, mindenütt jelenlévő, de képes eszközként felhasználni az embert, egy mozdulatot, egyház tanításától függetlenül az emberi szót, az ostját, a bort, hogy annak többlet jelentőség, ereje, teológiai tartalma legyen, és megkülönböztetjük azt teológiailag, amikor a Szentléleknek bizonyos teológiai szerepet tulajdonítunk, de emellett van egy olyan a hívek körében, az emberek körében általában létező, megvalósuló szerepe az Isten lelkének, amelyet a hívők ilyenként tudnak értelmezni, hogy az az apró érintés minőségi érintés lesz. Hányszor érintjük meg egymást? Kezet fogunk, köszönünk, és így tovább. Kedves, de nem biztos, hogy olyan értelemben minőségi mozdulat ez, mint ahogy ott ugyanaz az egyszerű érintés abban az esetben, amit említett, egyszerre csak egy felszabad, mintha áramütésért volna fogalmazott atya, és ilyet olvasunk az Új Szövetségben is, mintha szíven ütötték volna őket. Pünköstkor.
Amikor a keresztség szentségét kapja meg az ember, akkor ott ugye nem csak arról van szó, hogy megkeresztelik Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hanem kérjük, hogy a Szentlélek lakhasson abban a kis ártatlan lélekben. Mit jelent az, hogy benne lakik a Szentlélek onnantól kezdve az emberben?
A katolikus liturgiában, amikor egy gyereket megkeresztelünk, akkor ez hozzátartozik a keresztség ritusához az is, hogy krizmával megkenjük a homlokát. A krizmával a templomokat kenik meg. Tehát amikor a püspök felszenteli a templomot, akkor különböző helyeken krizmával megkenés. Ez attól válik templommá. Nem azért, mert templom formájú épülete van, hanem azért, mert szentmisét mutatnak be, és azért, mert tehát a püspök ezt felszentelte. És ezt a képet veszi át az egyház a keresztelésnél is, amikor valaki megkeresztelkedik, akkor az ő lelke templommá válik, az Isten templomává válik. És ezáltal, ha megkenjük a homlokát, ezt ki is fejezzük. Ennek is van biztos kegyelem közvet, sőt, biztos kegyelem közvetítő ereje, amit a gyerek nem érez. Legfeljebb később tudatosítja magában. A hatás azért ott van, csak ő nem, egy csecsemő mit fog ebből föl. De azt, amikor én elmondom a keresztelés alkalmával, hogy ezt a templomot is a püspök fölkent, és ugyanazzal a krizmával kenem meg, vagy a keni meg a pap az ő homlokát, akkor fölfog valamit abból, hogy mit jelent a keresztség, hogy Isten templomává válunk, a Szentlélek templomává válunk, ahogy ezt a Szentírásban is szerepel. Nem tudjátok, hogy Isten lelke lakik bennetek? Ugye mondja, a Szentlélek temploma vagytok? Tehát ezt jelenti a lélek valakás. Tehát nem biztos, hogy az ember ezt élményként felfogja, de hogyha ezt tudatosítja az ember, egy pap vagy akárki, a hívek felé, hogy most ez történt, és ez azért függ össze. Ezzel is az áteredő bűnt, ugye, keresség lemossa, templom megtisztul, templomá válik, és most pedig a kenet földíszíti ezt a templomot.
Ugye ismert kifejezés az valamire, ami a világban jelen, vagy minősített. Többség lehet minősített, egy árucik lehet minőségi, vagy minősített, és az egyház így teszi a szolgálatával, a Szentlélek által minősítetté azt, ami egyébként nem lenne az. Gondolok a keresztségre, itt a római katolikus értelemben, ahogyan hallottuk, hogy az a csecsemő már minősített, ugye meg van kenve, egy felelősséget is kap ezzel, lehetőséget kap ezzel a keresztény életre, de ugyanígy, ha most a luteránus urvacsora ünnepre gondolunk, ott epiklészis történik, lehívja a pap Isten szent lelkét, furcsán hangzik, azt mondja, küld el szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy ebben a kenyérben és borban, ami Urunk Jézus testét és vérét vehessük üdvösségünkre. Vagyis a szent lélek által minősülnek az úrvacsorai jegyek, a kenyér és a bor, az ostya és a bor, olyan szentséggé, amelyek minőségileg, teológiai értelemben immár nem pusztán kenyér és bor, ostya és bor, hanem farmakonatanasziás, tehát az halhatatlanság gyógyszere, az isteni kegyelem közvetítői. és egy minősített esemény, az úrvacsora ünneplése, szentáldozás is római felfogásban, most itt ezt nem akarom részletezni. A jegyek is, a szentostya, egy külön terület, de hát azért az egy minősített ostya, nem is akárhol tartjuk a templomainkban, és ugyanígy az úrvacsora jegyei ott és ahol a Szentlélekkel együtt azok szentségi értelemben megjelennek, az egy minősített esemény és minősített tartalom, vagyis a Szentlélek keresztségben, oltári szentségben, euharisztiában egy olyan minőséget ad ahhoz, ami egyébként profán lenne, világi lenne, kenyérbor, vízzel való leöntés, egyéb, ami egészen megváltoztatja az értelmét, és eszközeivé teszi az Úristennek ezeket az egyébként, hát nagyon egyszerű részleteket, mint emberi szó, egy darab kenyér, egy korty bor, ostya, a víz, a vegyész, ezt állapítaná meg akkor is, hogyha hívjuk a Szent Lelket az ostyáról és a borról, hogy az ostya és bor teológiailag az már egy más minőség.
Az Ószövetség ugye világosan beszél az atyáról. Az Új Szövetség kinyilatkoztatja a fiút, és tőle megkapjuk, hogy akkor velünk marad majd a Szentlélek. Most a Szentléleknek az idejét éljük.
Ezt így nehéz megmondani. Tehát az atya, ahogy szoktuk, öröktől fogva szüli a fiú szeretetben visszatekint az atyára, és a kölcsönös szeretetünknek a személyé válása a Szentlélek. Öröktől fogva van. Az más dolog, hogy bizonyos korokban a valamelyik isteni személy eset leelőtérbe kerül. Például a II. Vatikáni zsinat után, vagy előtte is, amikor az egyházon belül nagy változások voltak, akkor ilyen című könyvek jelentek meg, hogy új pünkösd, mert valami történt, valami változás történt, és ezt a Szentléleknek tulajdonították. De a három egyszerre jelen van, sőt, a kezdetben mondtam, hogy az Atya a Fiú által a Szentlélekben cselekszik. Tehát amikor én, amit én megtapasztalok a lélek erejében, tapasztalom meg, de abban benne van az Atya, aki küldte, a Fiú, aki közvetítette, és a lélek, akiben ezt megélem és megtapasztalom. Tehát a hármat nem szabad így külön választani, de kétségtelen, hogy a történelmet nézzük, akkor vannak olyan korszakok, amikor jobban odafigyelünk esetleg a lélekre, mert változások történnek. Vagy olyan, amikor háborúk vannak, akkor egy teológus, egy pap, de a keresztény ember is Jézusnak a szavait keresi, hogy mit tanított a háborúról. És akkor visszaidézik persze az Izaiási jövendőléseket, tehát, hogy ő lesz az, akit keresztre feszítettek. Keresztre feszítenek, aki elnémul a nyírója előtt, aki áldozattá válik. Ja, és akkor rögtön arra gondol az ember, hogy igen, a háborúról meg lehet fogalmazni, az igazságos háborúkról nagyon bölcs elveket, de itt van ez a profétai vonal, amiben Jézus beleáll, és ő is ártatlan bárányként meghal.
Igen, öröktől fogva vannak, ahogy hallottuk, mégis valóban, mintha az Ószövetség az atyára, a teremtőre összpontosítana, Új Szövetség a fiúra, Jézus Krisztusra, és a proféták, talán Joel profétánál olvassuk az Ószövetségben, hogy akkor árad ki a lélek, amikor az utolsó idők jönnek. És minthogyha pünkösddel, a lélek kiáradásával, amikor Jézus már föltámad és a mennybe emelkedik, és kiárad az Isten lelke, a Szentlélek idejét éljük, az utolsó időket éljük, nem fog megismétlődni a Jézus esemény, ahogy ezt hívjuk, Jézus Krisztus életére, történeti értelemben gondolva akár, de a megváltói értelemben gondolva is, nem történik meg még egyszer. Ő az atyánál van, az atya jobbján, mennybe ment. Ilyen értelemben igaza van Júliának, hogy bizony a Szentlélek korszakát éljük, és egyben egy olyan a proféták által megmondottan utolsó időket, amelyeknek viszont a végét nem ismerjük. Erre Jézus is figyelmeztet, hogy ne okoskodjatok a tekintetben, hogy mikor lesz, mennyi idő van hátra a vége, hanem az úgy fog eljönni, mint a tolvaj. A váratlanság és a kiszámíthatatlanság az érdekes. Vagyis úgy cselekedj, úgy óvd a környezetet, úgy békülj meg a fele barátoddal, a társaddal, úgy ne szemetelj, és mindent lehet mondani, hogy lehet, hogy holnap már lejár a Szentlélek korszakának az ideje, vagyis nagy felelősséget jelent a Szentlélek jelenléte ebben az értelemben, de még tart a ma, még tart ez a türelmi idő, talán azért, hogy az emberiség belássa, komolyan kellene venni a Szentírás tanítását, mert az életkönyve a Biblia, ahogy nevezzük, és abban nem valami avas, régies, muzeális érték és tanítás jelenik meg, hanem nagyon is jelen idejű, a Szentlélek idejére vonatkozó, és számos ponton találkozik azokkal a civil törekvésekkel, amelyek a földre, a világra, teremtett világra vonatkoznak, az emberre mentálisan, egészségileg, és sorolhatnám tovább. Nagyon is időszerű.
És kérhetjük mind az Atyának, mind a Fiúnak és mind a Szentléleknek is a segítségét.
Így van.
Ez volt a 32. Agapé Plusz, melyben Bácskai Károly evangélikus lelkésszel és Berán Ferenc katolikus pappal beszélgettem. Ezt és korábbi adásainkat is újra meghallgathatják a MediaClick és a Spotify felületein, illetve a YouTube Bizony Isten csatornáján. Köszönöm, hogy újra együtt kerestük a pluszt. Szemkő Júliát hallották.